Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Mint már említettem, Bodnár Zoltán jogász közgazdász. Az MNB volt alelnöke, ez is egy izgalmas kérdés a vendégem. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Hát ilyen olyan érdekes, hogy a baloldalról, ellenzéki oldalról, illetve független elemzőktől is ilyen negatív dolgokat hallunk a magyar gazdaságról, miközben hát minden rendben van, hát halljuk a kormány, csak jobban tudja, ők vannak ott a tűz közelében, hogy hát itt egészen döbbenetes. Minden válságból megerősödve jöttünk ki, mindig jól teljesítünk, és akkor erre jönnek ezek a mindenféle Brüsszelből irányított rangsorok, hogy mi hátul a harmadik, második, elsők vagyunk. Igazából nem képzett ember számára miből látszik egy gazdaság állapota egyáltalán?
Hát, ha a magyar nemzetet olvassa, akkor nem látszik belőle a magyar gazdaság állapota. Legfeljebb az látszik belőle, hogy előre megyünk, és nem hátra, és Magyarország jobban teljesít, és valóban minden válságból mi győztesen kerülünk ki, kanyarban előzünk, legfeljebb fejreállunk a végén, de hát az egy másik probléma. Ezzel szemben viszont a hétköznapi életben mégiscsak megtapasztalják azt, hogy azért annyira mégsem olyan nagyon jó ez a dolog. Nem jó az, hogy a Gödi gyár az környezet szennyez, és levegőt szennyez, és az emberek betegek lesznek, és nem jó az, hogy 25% volt a magyarországi infláció ebben az egész válság, legutóbbi válság időszakban Európa bajnok infláció volt. Nem jó az, hogy megszorítások vannak az egészségügyben, az oktatásban. Nem jó az, hogy átjátsza az állam az állami vagyont, a közösség vagyonát az egyházaknak, vagy éppenséggel mostanában alapítványi egyetemnek.
Esetleg
magántőke alapokba, így van. Szóval, hogy azért ez nem jó így. Nagyon sok minden nem jó így. Ezt a hétköznapi életben csak érzik a bőrükön. A örömmel hallgathatják valószínűleg azt, hogy az infláció már csak 3,7% volt februárban. Ha véletlenül valaki belenéz a számokba, akkor azt is látja, hogy a háztartási energia ára megint csökkent, a gáz ára, vagy 10%-kal, már előtte is csökkent, mert ez mindig csökken az utóbbi évben, csak a számlán nem látja ezt soha senki, hogy mi a bánattól is csökken, amikor ő változatlanul ugyanannyit fizet, mint előtte. Szóval azért ezek csak felvetnek kérdéseket itt az emberekben.
Igen, csak ezt gondolkodni kell.
Ez kétségtelen.
Hát ezek sajnos kizártuk a lakosság jelentős részét.
Nem tudom, hogy szabad-e ennyire lebecsülni őket, úgy általában a lakosságot. Azt gondolom, hogy azért meglehetősen nőtt az elégedetlenség, legalábbis a gazdasági helyzetet tekintve, és akkor, aminek ennél talán még erősebb hatása volt. Azt szoktam mondani, hogy én persze beszélhetek mindenféle makroszámokról a médiában, ez az átlagpolgárt viszonylag kevéssé érdekli, vagy nehezebben tudja kétségtelenül értelmezni, még akkor is, hogyha az ember igyekszik úgy elmagyarázni ezeket a közgazdasági összefüggéseket, hogy az laikusok számára is világos legyen, de azért ez a kegyelmi történet, ez az erkölcsi válság, ez egy olyan tétel volt, amit viszont abszolút az átlagember, ha úgy tetszik, az utca embere is ért. Még a szektás Fidesz hívők is azt gondolják, hogy szóval ez azért kérem szépen nincsen rendben, ahogy ez az egész történet volt, és az sincs rendben, ahogy ezt a történetet kezelték, és az utóélete sincs rendben, mert Kónya Endre az változatlanul aktív és intézkedik, és hát, próbál megvesztegetni és mindenféle dolgokat csinálni, és a Balogh püspök úr az még mindig ott ül a székében.
Hogyne, és több székében ül.
Igen. Ugye ez abból a szempontból érdekes ez a történet, és csak emlékeztetném, hogy a Gyurcsány az évértékelő beszédében ezt az összefüggést emelte ki leginkább, hogy ugye az ellenzék, a rendszer ellenzéke és a Fidesz között eddig is voltak éles szakító vonalak, politikai természetűek, a politikai rendszerről, a demokráciáról, a jogállamról, az alapvető alkotmányos jogokról való gondolkodás tekintetében, gazdaságpolitikában és szociálpolitikában, szociális érzékenységben, de hát itt egy új törésvonal keletkezett, ez egy erkölcsi törésvonal, ez egy morális válság, ami itt előállt, és azt mutatta meg ennek az egész kegyelmi ügynek a kezelése, hogy milyen nagyon mélyre süllyedt ez a NER, az egész Orbáni rendszer erkölcsi szempontból.
Dehogy, de ezt mutatta meg. Azt mutatta meg, hogy milyen nagyszerű emberek vannak a Fideszben, akik ilyen méltósággal tudják a lemondásukat benyújtani, elvállalják, ha hibáztak, vállalják a felelősséget, bezzeg a bal oldalon ilyen nincsen.
Hát ezt szeretné láttatni a kormány, igen, propaganda, de nem ez a helyzet. És ettől, jó, még, hát. És ettől még az emberek változatlanul azért azt érzékelték, hogy itt ez az egész ügy nagyon büdös a legelejétől fogva, nagyon sok problémát fölvet. A Balogh püspök az különösen sok problémát fölvet, mert olyan változatlan vehemenciával ragaszkodik egyrészt a székéhez, másrészt ahhoz, hogy a Kónya Endre az egy ártatlan áldozat, ami sajnos arra mut, és ő ezért járt el, ami egy nagyon súlyos összefüggésre mutat rá, arra tudnélik, hogy a Balogh püspök az nem érti, volt miniszterként sem érti, hogy mi az ördög van a Gránit szilárdságú alaptörvényben, és mire való az elnöki kegyelem. Az elnöki kegyelem tudnélik nem azt a célt szolgálja, hogy felülbírálja a független magyar bíróság, vagy az akármilyen magyar bíróságnak az ő döntését, hanem az arra szolgál, hogyha az elkövető egyéni, személyes, rendkívüli körülményei kifejezetten humanitárius okokból, méltányosságból, emberi jóindulatból a kegyelemben való részesítést indokolják, akkor ez megtörténjék. Ezt úgy nem foglalta. Érti ez a Pali. Teljesen mindegy, hogy ártatlan volt-e az elkövető vagy sem, vagy annak hiszi-e magát vagy sem. A magyar bíróság őt sokat fokon is bűnösnek találta ebben a kényszerítés bűncselekményében, ami ráadásul egy kifejezetten pedofil bűncselekménnyel van, nagyon szoros, elválaszthatatlan összefüggésben, és egy ilyen ember érdekében jár el a Balogh püspök, aki úgy gondolja, hogy neki licence van arra, hogy ő bemászkáljon a köztársasági elnökhöz, és neki javaslatokat tegyen arra,
volt,
hogy...
tanácsadó volt végül is.
Hát de ebből azért az nem következik, hogy egyedi ügyekben eljáron, és ugye nem csak ebben, azt tudjuk éppen a zsinati vitákból, hogy az első körben azt gondolták, hogy hát ha a Balogh annyi jót tett a református egyházzal minisztersége idején, amikor kellett, meg annyi pénzt szerzett az egyháznak, akkor ugyan legyünk már velük elnézőek. De hát nem, kérem szépen, a Bibliából ez nem következik, hogy ezekben az ügyekben elnézőnek kell lenni.
Valaki ezt úgy foglalt össze, hogy a kegyelemnek semmi köze az ártatlansághoz.
Abszolút, az égvilágban semmi köze. Semmi köze nincs.
Azt, hogy ő ezt nem tudja felfogni, azt nem vagyok benne
biztos. Hát tudja ő, csak visszaél vele.
Folytat, és azt gondolja, hogy időhúzásra játszik, el fog ez halni. Na de hát ez nem is, persze foglalkozhatunk a gazdasággal ezen keresztül, de igazából ez nem is az ami leginkább a gazdaságot befolyásolja. Viszont, amiről beszéltünk, hogy az emberek észreveszik azt, hogy egy kicsit azért lepattan, hogy neki nem sikerül, hogy nem jön ki a barolt, hogy a gázszámlája ugyanannyiba kerül, stb. Akkor általában azt tettem észre, hogy az emberek azért valamit nem jól csinálok. Hát olvasom, hát az emberek többségének ez mind jól megy, nekem meg nem, hát biztos elrontom valahol.
Hát ugye az egész kormányzati kommunikáció a válság kezdetétől fogva az arról szólt, hogy minden bajnak külső forrása van.
Abszolút.
A kormány a legjobb úton halad, a legjobbat akarja az embereknek, és mindent nagyon jól is csinál. Ugye ezzel szemben a valóság egészen más. hogy ami az inflációt illeti, Magyarországon az infláció nem a Covid-válság idején kezdődött, hanem 2017-ben kezdődött, és mire elért minket a Covid-válság, addig nálunk már 4% volt az infláció, miközben az Európai Uniós átlag az nulla volt. Ebben az állapotban ért minket a Covid, és ért minket ezt követően a háború. Tehát az, hogy Magyarország sokkal sérülékenyebb volt azokra a külső hatásokra, amelyeket maga Covid okozta válság, vagy a Covid-ak a gazdasági hatásai jelentettek, vagy a háború gazdasági hatásai jelentettek, annak abszolút belső oka van. Azt tudnék, hogy sokkal rosszabb pozícióból indultunk egy sokkal rosszabb és meglehetősen felelőtlen gazdaságpolitika eredményeként, és nehezebben is reagáltunk, rosszabban is reagáltunk rá. Ugye a válság során hozott intézkedések azok egészen vérlázítóak, ha úgy tetszik. Ugye a kormány elmondja, hogy itt volt a legnagyobb méretű gazdaság ösztönző segítő program, és 1000 milliárdokat költött a kormány a vállalkozások megmentésére. Igen, az összes NER közeli oligarha megkapta néhány milliárdját arra a Covid-válság kellős közepén, hogy 5 csillagos luxusszállodákat építsen. Nyilván erre volt a legnagyobb szükség, eltekintve itt most a sok milliárd forintos lélegeztető és maszk biznisztől és mindenféle egyébtől, ami hát ugye egészen gátlástalan volt, hogy még egy ilyen egészen elképesztő emberi tragédiákat eredményező járványhelyzetben is csak azon járt az eszük, hogy hogy lehet ebből még jó sok pénzt hazavinni.
És sikerült.
És sikerült. És felszámolták ezeket a cégeket, és a helyüket nem csak beszántották, hanem sóval be is hintették, hogy soha ne derüljön ki, és a külügyminisztérium azt mondja, hogy a beszerzéssel kapcsolatos iratok azok hát megsemmisültek. Hát valahogy elfújta a szél.
Ez egy fontos adalék ehhez, hogy iszonyú mázlia volt az Orbán kormánynak ezelőtt, amikor 10x éve létrejött. Rengeteg ingyenpénz volt. Döbbenetes mennyiség ingyenpénz volt, és a Covid-dal egybe esett az, hogy ez így elfogyott.
Így van. Ez így van, egészen pontosan. Amúgy is alapvetően szerencsé volt a 2010-et követően. Ugye emlékezzünk rá, hogy a Gyurcsány kormány és a Bajnai kormány az megélt egy 2007-es, 8-as, 9-es világgazdasági pénzügyi válságot, de tényleg egy olyan válságot, amihez fogható csak az 1929-32-es világgazdasági válság volt hatásában. Ez volt a mintája, aminek pusztító hatása volt a világ egészére. Ehhez képest a Covid okozta gazdasági válság, az egy teljesen másik természetű volt. Ott volt egy kínálati sok és egy keresleti sok, az, hogy a termelési láncok megszakadtak, de ott arról lehetett tudni, hogy az egy technikai kérdés, és abban a pillanatban, ahogy a járvány kezelve van, és a gyárak újra nyitnak, akkor a termelés is újra fog indulni, és a gazdasági növekedés is szépen lassan helyreáll.
Így fogunk V-alakba felpattanni, ugye? Ahogy véget ér, úgy pattanunk föl vissza, hogy magasabbra, mint voltunk.
Most, hogy a V-ből dupla V lett-e vagy sem, az ugye egy részletkérdés, mert egy kicsit ez bonyolultabb lett, mint ahogy első ránézésre tűnhetett. De itt nem erről volt szó. A mi saját problémáink azok a döntő mértékben a magunk által előállított problémák voltak, és ez az inflációs számokban nagyon szépen megjelent. Ennek a 20-as, 21-es költségvetésben, kifejezetten a 21-esben, és aztán a 22-es évelei 1600 milliárd forintos osztogatás, az egy választási szavazatvásárló dolog volt, a fegyverpénz és a 13. havi nyugdíj és az SZIA visszatérítés és mindenféle egyéb, amiről akkor is pontosan lehetett tudni, hogy ez milyen elképesztő felelőtlenség, és milyen káros hatása van ennek magára az inflációs folyamatra, ami eleve egy magasabb bázisról indul, és ennek a jelei aztán jól érzékelhetően láthatóak is voltak, illetve más összefüggésekre, mondjuk a külkereskedelmi mérlegre. Hát ugye az egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy a háztartási fogyasztás körülbelül 60-70%-a az import javakból áll elő, tehát megnövekszik az import, az a forint árfolyamára egy jelentős hatással van. Ha a forint az gyengül, akkor az import még drágább lesz, akkor az megjelenik az inflációban, és azt lehetett tapasztalni a 2021-es, 22-es évben már, hogy az import árak emelkedése a gyenge forint miatt az a hazai inflációban villámgyorsan megjelenik. Ugye a korábbi időben, amikor egy békésebb időszakban voltunk, akkor azt lehetett tapasztalni és mondani is, hogy persze az importárakra hatással van a forint árfolyamnak a gyengülése, de ez a hatás csak lassan, fokozatosan épül be, majd a jövőbeni megrendeléseknél, és az árakban is, a belföldi árakban is csak később jelenik meg. Most ez az időszak, ez rendkívül rövidre összeszűkült, lényegében az importáló cégek azonnal és közvetlenül reagálnak.
Nem
mutatták készlet,
ugye itt az volt a lényeg, nem halmozták fel a dolgokat, hanem azonnal, ahogy jött, ment tovább. És
De mindenen, még a meglévőn is azonnal érvényesítették az új árfolyamot. Ezen részben lehetett nyerni, vagy veszteségeket kompenzálni, de hogy sokkal gyorsabban reagál a piac, hát ennek egészen közvetlen hatása van arra, hogy mi történik az inflációban, aminek van egy másik következménye, ha még egy kicsit a gazdaságról beszélhetünk.
Hogyne.
Ugye a Magyar Nemzeti Bank, amelyiknek az elsődleges célja az árstabilitás megteremtése és fenntartása, vagyis az infláció kézben tartása, és erre van is egy inflációs cél, azt mondja, hogy 3%-os infláció az a mérték, ami még egészségesnek tekinthető a gazdaságban. Ez általában mondva igaz, a világban...
Azért durva.
Nem, az tulajdonképpen még úgy belefér, a világban általában 2-3% körül határozzák meg ezt az inflációs célt. Az Európai Központi Bank esetében ez 2%, és ez az eurozónára érvényes. De ellennénk mi a 3%-kal, ugye ehhez a Matolcsi vezette jegybank még korábban bevezette ezt a bizonyos tolerancia sávot, ahol azt mondja, hogy hát ha 2-4% között van az infláció, akkor az alapvetően rendben van, és rendkívüli intézkedés nem igényel. Vagyis a jegybanknak elsősorban inflációs célja van, és nincs árfolyam célja. Kifejezett árfolyam célja nincs, nem is volt illetőleg, hát sokféle rendszer volt régen, de ebben az inflációs célkövető rendszerben nincs neki árfolyam célja, és nagyon sokáig a Magyar Nemzeti Bank úgy is viselkedett, tulajdonképpen a 20-as, 21-es évekig, hogy hát őt nem nagyon izgatja az árfolyam.
De mintha lenne összefüggés az infláció és az árfolyam.
Lenne, csak azt mondták, hogy hát nagyon, nagyon gyenge ez az összefüggés és kevés a hatása. Na ez a politika alapvetően megváltozott a monetáris politika szempontjából. Ma sincs kijelölt infláció vagy árfolyam célja a jegybanknak, de nagyon szorosan követi az árfolyam alakulását. Ez egy nagyon fontos tényező az ő megítélése szempontjából abban az összefüggésben, hogy az inflációs folyamatok hogy alakulnak. Nem fűződik érdeke a jegybanknak egy gyenge forint árfolyamhoz. Régebben igen. Mert hiszen a jegybank nyeresége, amire a Matolcsi olyan baromira nagyon büszke volt, hogy amióta ő az elnök, azóta nyereséges a jegybank, ami ugye hát azt a meglehetősen súlyos szakmai kérdést veti fel, hogy érti-e vajon a jegybank elnöke, hogy mire is való egy jegybank, és mi az ő missziója.
Nagy haszonnal működjön.
Hát nem arra, mert ez nem egy vállalat, részvénytársaság ugyan formailag, de ez nem egy profitorientált vállalat. Szóval, hogy ebből a nyereségből lettek aztán az alapítványok,
hát abból a szerint 262 milliárd
ahelyett, hogy befizették volna a költségvetésbe osztalékként, ami az államadósságot csökkentette volna. Szóval, hogy volt időszak, amikor kifejezetten játszott arra a Magyar Nemzeti Bank, hogy gyengítse az árfolyamot részben, és nem jelentéktelen részben azért, hogy nyereséget tudjon kimutatni majd az év végén, amivel aztán gazdálkodik. Na ez az időszak, ez elmúlt, megértette a Magyar Nemzeti Bank, hogy ez az infláció, ez nem egy vicces történet, ez nem egy érdektelen dolog, és ugye emlékezzünk rá 22 őszén, amikor hát valóban kis hián egy devizaválság következett be, és elgyengült a forint 406, vagy az euró, vagy a forint 434 forintot ért egy euró, aminek a döntő lökést egyébként éppen egy egészen végzetesen súlyos szakmai hiba okozta. Azt mondta ugye a Magyar Nemzeti Bank szeptemberben, 22. szeptemberében, hogy befejezte a kamatemelési ciklus 13%-on, miközben a szeptemberi infláció az 20,1% volt.
De ezek a kommunikációs hibák hogy csúsznak be? Hát ez mindenki tudja, hogy figyelik, hogy mit mondanak.
Ez nem egy kommunikációs hiba volt, ez egy szakmai hiba volt. A kommunikációja egyébként igen, tehát ha arra gondol, hogy kiállt a Matolcsi és azt mondta, hogy egy jó nagy pontot tettünk a kamatemelési ciklus végére először is. Ugye ez egy ilyen finom úri szakma ez a jegybankárkodás, ami egy meglehetősen kifinomult nyelvet használ, amikor a piaccal kommunikál. Nem tesz direkt kijelentéseket, vagy csak egészen kivételes helyzetben.
A vájfülűeknek beszél.
A vájfülűek erre a szövegre is vágynak, mert ők értik ezeket az üzeneteket. Szóval nem mondja azt, hogy itt a vége a kamatemelési ciklusnak egy olyan időszakban, amikor egyébként még emelkedő infláció van a világban, meg idehaza is. Azt mondta erre a piac, hogy tényleg? Itt a vége? Jó, rendben van. Hát ha szerintetek 13% az irányadó kamat, akkor szerintünk meg 434 forint egy euró. És amikor ez megtörtént, akkor megijedtek, és rendkívüli monetáris tanácsülésen ugye eldöntötték, bevezettek egy új eszközt, és 18% lett az irányadó kamat. Szóval ez egy nagyon súlyos szakmai hiba volt, és ma sem vallja be a jegybank, hogy ezt a hibát elkövette. Arról beszélnek, hogy valuta válság fenyegetett, árfolyam válság fenyegetett. Igen, persze, de édesem, ezt az árfolyam válságot te magad idézted elő.
Most ezzel a kommunikációval. Ez a 400 pluszos.
Ez a 400 plusz, de jó is, hogy visszatérünk ide. Ez megint az üzeneteknek köszönhető. Annak fundamentális oka különösebb nincs. Hát az infláció nagyon szépen alakul, részben a bázis hatás miatt is, és részben...
Bázis hatás, fejtsük meg, én tudom.
A bázis hatás, tehát, hogy a korábbi évben nagyon magasak voltak, és mindig az előző évhez viszonyítjuk, tehát 23 január per 22 január. 22 januárban magas volt az infláció, ahhoz képest most ugye alacsony. Tehát minden esetre az egy pozitív dolog, hogy alacsony az inflációs mutató, sok belső problémája van, hogy a KSH hogy számolja az inflációt, de azt hiszem erre most nem lesz idő.
Úgy, ahogy kell.
Hát úgy, ahogy előnyösnek gondolja. Igen. A kommunikáció szempontjából. Mondjuk ezt a finom kijelentést még talán megengedhetem magamnak. Szóval, hogy igazán ez olyan jól alakulna, van persze itt probléma a költségvetéssel, meg az államadóssággal, meg a hiánnyal, de ezt az elmozdulást, ezt az utóbbi egy-két hétben tapasztalt elmozdulást, ezt kifejezetten az magyarázza, vagy jelentős mértékben az magyarázza, hogy az a verbális háború, amit a kormány és személy szerint Nagy Márton vív a Magyar Nemzeti Bankkal, azt a piac érzékeli.
De ez elég régóta húzódik.
De itt most ez új szintet lépett.
Tehát azért furcsa, pont ezen gondolkoztam, hogy ugye többen rángatják a magyar gazdaságot. Egyrészt a egyáltalán hozzá nem értő, de eléggé pontos elképzelésekkel rendelkező Orbán Viktor rángatja, amikor elkezd pénzt szórni, mert hogy választás lesz. Ugye Varga Mihály, Nagy Márton, Matolcsi György és a világpiac. Tehát ez legalább öt erő. Hát ez azért...
De akkor ugorjunk vissza egy pillanatra az időben, hogy ez az egész folyamat szépen látható legyen, mert olyan kristálytisztán rajzolódik ki. Tartunk mondjuk 22-ben, felélénkül az infláció, 22 nyarán a kormány hátradől, és azt mondja az Orbán, hogy hát kérem, az infláció kezelése az a jegybank dolga, nekünk ehhez az égvilágon
azt
semmi közünk. Azt
mondat volt, emlékszem. Ugye? Igen.
És amikor érzékelhető volt, hogy évvégére elérjük a csúcsot 25%-a, jó, januárban még lett 25,7%, de hát hogy tehát tetőzni fog ez a dolog, akkor jött a kormány megint, és azt mondta, hogy hát nem bír a jegybank az inflációval, kénytelen a kormány intézkedéseket hozni, a jegybank itt szerencsétlenkedik, de majd jövünk mi, és hatékony intézkedésekkel letörjük az inflációt, térdre rogyasztjuk, hasba ugye,
vágjuk,
ma minden
kiütjük,
abszolút,
és
igen.
Elkezdett csökkenni.
De nem, hát elkezdett csökkenni, ugye hozott a kormány intézkedéseket, árfigyelő rendszer, meg ilyen stoppot, meg olyan stoppot, és akkor, hát akkor ettől aztán azonnal az infláció térdre rogyott. Hihetetlen mértékben semmilyen hatása nincs az inflációs folyamatnak az árfigyelő, vagy az árfigyelő rendszernek az inflációs folyamatra.
Megnézni a hullámot, ott fog elkezdődni a csökkenés, akkor azt mondjuk, innentől mit csináljuk, és tényleg csökken.
Nem kellett hozzá jósgömb, üveggömb valami izé, amiben belenéz az Orbán Viktor, és azt mondja, hogy hát 2023. decemberére egy számjegyű lesz az infláció. Ha semmit nem rontanak el, akkor is egy számjegyű lesz az infláció. És ha megnézzük azt, hogy hogyan csökkent 23-ban az infláció, azt látjuk, hogy körülbelül mindig annyival csökkent, mint amennyi ez a bizonyos bázishatás, tehát amennyivel az előző év ugyanazon hónapjában növekedett, annyi volt a tavalyi csökkenés, és amiből hát egy nem bonyolult matematikai művelettel ki lehet számolni azt, hogy meg lesz az egyszámjegyű infláció.
Sőt,
meg
ha két számjegyű lett volna az infláció, az is egyszámjegyű lett volna.
A kommunikációban egészen biztos, igen. És hát mondjuk a KSH is azért, hogy is mondjam, csak együttműködő volt ebben az ügyben.
Független KSH egy kicsit hát nem dolgozik, nem tart ellen mondjuk, de egy érdekes kérdés van. Ez önmagában nem jó. Az Orbán kormánynak sem. Ez az őrült infláció nem volt jó. Ez az egész dolog, az árfolyam ingadozások. Hát ezt egyszerűen az euróval meg lehetne oldani.
Hát az euróval meg lehetne oldani, most éppen, akkor ez ugye mind nem lenne. Vagy egy jelentős része nem lenne. És volt időszak olyan 16 környékén, amikor elvileg megfeleltünk ezeknek a bizonyos feltételeknek, igen, amelyek kellenek a csatlakozáshoz. Nem hiszem, hogy a hallgatókat különösebben érdeklik ezek a bizonyos Maastrichti konvergencia kritériumok. De most nem felelünk meg neki, és egy kicsit odébb is került ez a dolog. De nem csak az a baj, hogy nem felelünk meg neki, hanem az, hogy nincs is kormányzati szándék arra, hogy meg kellene felelni. Ugye az ellenzék sem mondhat más, az árnyék kormány sem azt mondja, hogy holnap után be fogunk lépni az euróba, de azt mondja, hogy meg kell jelölni egy céldátumot, és a gazdaságpolitikát úgy kell alakítani, hogy a céldátumra megfeleljünk a csatlakozási feltételeknek. Legyen egy világos üzenet a világnak, a piacnak, és a magyar lakosságnak arra, hogy mi az az irány, amiben megy a gazdaságpolitika. De visszatérve még ehhez a...
Csak egy zárójában, bocsánat, mi az óckodás oka? Tehát mi az, amiért nem akarja ennyire gúzsba kötni egy euró, nem. Ennyire korlátozná a szabadságát?
A kétségtelenül korlátozná, tehát mondjuk árfolyamban és kamatpolitikában igen, és egyébként az eurozóna tagországainál a költségvetési fegyelem is lényegesen nagyobb, és hogy is mondjam, csak erősebb kooperáció van, vagy fegyelmezettebb költségvetést kell vinni. Egyrészt ugye az egy kormányzati politika volt az Orbánék idején, hogy az árfolyamot, ha gyengítjük, akkor az segíti a magyar exportot, a magyar versenyképességet. Ez ugye egy orbitális hazugság egyfelől, másrészt egy meglehetősen elavult közgazdasági dogma, az árfolyam gyengítésével válsághelyzetben éppen lehet kríziskezelő intézkedést hozni, de nem hosszú távú eszköz, és nem is alkalmazzák már, a versenyképességet pedig egyáltalán nem javítja. A versenyképesség nem ezen múlik, Magyarország esetében különösen nem, ahol az exportnak a 80%-át azt olyan multinacionális vállalatok állítják elő, akiknek az export tevékenysége nem azon múlik. Az, hogy hány Mercedest adnak el Kínában, az nem azon múlik, hogy a forint-euro árfolyam milyen, mert nem itt dől el, hanem a nagy disztribúciós hálózatban dől el valahol Németországban, hogy hova mennyit szállítunk, és hol milyen piacot tudnak szerezni.
Bocsánat, igen.
A magyar kisvállalkozásoknak meg aztán végképp nem segít ez a történet.
Hát mit viszünk ki innen?
Az egy nagyon szűk körül az az export, akinek segít. De ha véletlenül segít is valakinél, a a versenyképességét, a tartós versenyképességet és a termelékenységjavítást az sem segíti, mert a közvetlenül exportáló magyar kis- és középvállalatnak ugyan jó az, ha gyengül az árfolyam, és ugyanaz az euróbevétel az ő forint könyveiben többet jelent, de ez elkényelmesíti, mert ez azt jelenti, hogy a profitom akkor is megvan, ha nem csinálok semmit, mert önmagában a gyengülő forint miatt ja. megvan ez a profit, vagy még növekszik.
Illetve ha nem használok akkor fel semmilyen alkatrészt külföldről, mert ugye...
Az import hányada a termelésnek az egy adottság, nyilván ahol magas, ott ez, ez az összefüggés nem nagyon játszik, de hogy nem készteti őket arra, hogy termelést korszerűsítsenek, digitalizáljanak, a termelékenységet javítsák, és így tovább. Nagyon rossz a magyar KKV-szektornak a termelékenységi mutatója. És ugye ennek az egész történetnek a folytatása az az volt, hogy miután a kormány azt gondolta, hogy az infláció el van intézve, mert ő megmentette a hazát, a következő problémát megint csak a Magyar Nemzeti Bankra tolja, nincs gazdasági növekedés, aminek a fő okozója az maga a Magyar Nemzeti Bank, az ő magas kamatával, mert hiszen a magas kamat miatt a vállalkozások nem beruháznak és nem élénkül a gazdaság. Miután az egyik ügyet lerázta magáról a kormány a kommunikációban, mármint az infláció ügyét, most a növekedés hiányát, a recessziót akarja megint eltolni a másik térfélre, amire azért elég világos választ ad a Magyar Nemzeti Bank, és ad egyértelmű igazolást arra, hogy nem a magas kamat miatt nem növekszik a vállalati hitelezés, nem azért nem vesznek fel hiteleket, hanem mert nincs mire, meg nincs miért, és nincs perspektíva a gazdaságnak
növekedése. Hát egy tüneti kezelés, amiről beszélnek, holott ezek a gyökere nem is a munkaerőpiaci problémákban van, hanem már oktatás a legelején van.
Az egésszel van probléma, amiről ugye ezek a szerencsétlenek beszélnek a Nagy Márton is, hogy vissza kell szerezni a lakosságban is ugye a költekezési hajlandóságot, a bizalmat. Hát igen, édesem, pont erről van szó, hogy az, ami a vállalati szektorban és a lakossági szektorban egyaránt leginkább hiányzik, az maga a bizalom és a biztonság érzet, mert van egy kiszámítható gazdaságpolitika, lehet tudni, hogy merre megy a dolog, de hát itt nem lehet tudni. Hát, hogyha a kormány minden héten vagy minden második héten álmodik valamit, és valami vadonatúj intézkedés bevezet, ami a vállalkozásokat érinti, bármit, és de egyik pillanatról a másikra, hát így senki nem fog elkezdeni beruházni, mert nem tudja, hogy mi fog történni a jövő héten. A lakosság pedig, amelyik drámai mértékben elszegényedett az elmúlt két évben, és minden tartalékát felélte, annak pedig az a következménye, hogy hiába van reálbérnövekedés, ugye a megemelkedett nominális bérek és az alacsony infláció miatt, ezt a többletet a lakosság nem fogyasztásra költi, hanem a lepusztított tartalékait próbálja leginkább helyreállítani és feltölteni.
Ez egy létező többlet.
De ez nem jelenik meg azonnal a keresletben, nem növeli a fogyasztást, tehát nem növeli a beruházást, tehát nem növeli a magyar GDP-t.
Óvatosságnak nevezhetnénk ezt.
Óvatosságnak,
és ez tudja,
ez egy abszolút racionális dolog, és ezen az óvatosságon csak akkor lehetne lazítani, ha az az érzet lenne a magyar gazdaságról, a belföldi és a külföldi gazdasági szereplőkben egyaránt, hogy ez azért egy ilyen stabil, kiszámítható dolog, lehet tudni, hogy az az irány, oda megyünk, és következetesen halad a kormány ebben az ügyben, és nem csak a kormány, hanem a kormány és a Magyar Nemzeti Bank együtt, mert a gazdaságpolitikának két alapvetően fontos eleme van. A monetáris politika, ami adott esetben itt ugye elsődleges célként az infláció kezelését jelenti, és a fiskális politika, vagyis a költségvetés kiadásai, költekezése és egyebek. Olyat még a világ nem látott, hogy divergáló, széttartó gazdaságpolitikai elemek vannak, hogy a költségvetés politika megy az egyik irányba, a baromira növelt költekezéssel, a másik irányba pedig megy a jegybank, amelyik a pénzmennyiséget próbálja korlátozni azért, hogy az inflációt kordában tartsa. Itt pedig ez történt az elmúlt egy-másfél évben minden héten, minden elemében, amikor a jegybank csinált valami olyan intézkedést, amivel az inflációt próbálta visszaszorítani, a rákövetkező héten a Nagymártól javaslatára a kormány előállt egy újabb ötlettel.
Ezt hívják egyensúlynak, nem?
De ebből nem egyensúly van, hanem ezek kioltják egymás hatását, aminek az lett a következménye, hogy se az infláció nem úgy csökkent, ahogy egyébként csökkenhetett volna, se a gazdasági növekedés nem indult be. A kormányzati propagandában igen, hát emlékezzünk rá, 2022-ben a választások után azt nyilatkozta a gazdasági miniszter, hogy a második negyedévben jön a felpattanás. Negyedévben jön a felpattanás. Nem jött. Aztán a negyedik negyedévben jön a felpattanás. Akkor se jött. És 2023-ban sem akart az Istennek se fölpattanni a gazdaság. És hát nagyon valószínű, hogy a január-február és a március, tehát az idei első negyedév sem
nem
lesz
pattan.
Jó. Ugye az a várakozás, amivel a kormány számolt, hogy itt az idén lesz legalább 4,5%-os gazdasági növekedés, már ők maguk sem hiszik el, és nem is nagyon lesz több ez 2-2,5%-nál, arról a rettenetes költségvetési hiányról nem is beszélve, amit egy másodperc alatt összehozott ez a kormány.
Ugye probléma, hogy nem vásárolnak a magyarok, nem költik a pénzüket.
Tehát nincs
áfa bevétel. Mi a nagyszerű megoldás? Hát toljunk beléjük még több pénzt, nem? Ez lenne a logikus. Emeljük tovább a fizetéseket.
Hát emeljük tovább a fizetéseket, de ennek ugye megint lesz akkor káros következménye. Az jó hír, hogy a februári infláció az ilyen alacsony, az rossz hír, hogy ez nem marad ilyen.
Tehát nem csökkent tovább?
De hát nem, hogy nem csökkent tovább, hanem ez vissza is fog menni. És az év végére inkább 5-5,5% körüli infláció várható a december per decemberre, éves átlagban pedig valahol 4-4,5% között lesz az éves átlagos infláció.
Ez azért rossz, mert hogy ez szerintem jobban megviseli az embereket, mert akkor azt látják, hogy 14-12%-ra ment az infláció, az egy kicsit megnyugtató érzés, de amikor 3,5-4,5-re megy, már megint kezdődik, az
van.
Lehet, hogy egy
erről van
erősebb
szó.
Reakciót szül.
De ugye ez az, amiről beszélek, hogy ahhoz, hogy elinduljon a fogyasztás, ahhoz az kell, hogy egy belátható, stabil, kiszámítható gazdaságpolitika legyen, és ilyen kormányzati intézkedések legyenek. Ez az, ami abszolút nincs, és ráadásul ez a belföld számára különösen érdekes. A külföld számára, és ez meg az árfolyam miatt fontos, ott pedig igazán lényeges kérdés az egymásnak feszülés, az a nyílt háborúskodás, és az egészen eldurvult kommunikáció, amit a jegybank és a kormány folytat egymással. Tehát ebben a klubban így nem beszélünk.
Az biztos, de ezt azért ne felejtsük el, hogy ez messzebbről jön, mert a diplomácia nyelvét sem ismerik. Tehát maga Szijjártó Péter is egy tenyeres talpas sutyaráka ebben az egész világ. De azért mondom, hogy
faragatlan bunkóként viselkedik.
De hogy közben az, hogy oké, a jegybank elnöke azért az így elég rakéler módon bebeszólogat, de ettől még lehetne egységes kormányzati gazdaságpolitika a Nagymárton irányításával.
De nincs, mert ugye van egy belső feszültség is, a Varga és a Nagymárton között, tehát a pénzügyminiszter és a gazdaságminiszter között. Ugye a Varga azért egy felkészült szakember, a Nagymárton is egy felkészült szakember, igen. Már szakmailag igen, de hát eladta a lelkét az ördögnek, vagy az Orbánnak, és tulajdonképpen azt lesi, hogy a főnök mit szeretne hallani, és szállítja is.
És mit szeretne hallani egyébként?
A főnök azt szeretné hallani, hogy legyőztük az inflációt, akkor most legyőzzük a recessziót, és itt holnap után lesz növekedés. A növekedés egyébként ahhoz kell, hogy pénzt lehessen költeni, és ezt az egész neres oligarchia hálózatot, ezt életben lehessen tartani. Etetni kell őket.
De felmerült már régebben is, és mostanában is, hogy a növekedéshez esetleg érdemes lett volna valami innováció, akkor, amikor nagyon sok pénz jött ebbe az országba csinálni, és nem építeni belőle nagy betonteknőket, meg ellopni és betenni a bankba.
Hát ennek szerintem messzevezető okai vannak, és a gyökere az a miniszterelnökben keresendő. Uh-huh. Ugye az Orbán nevű miniszterelnök a munka alapú társadalomról beszél, és a munkát az ő fejében a kétkezi munka testesíti meg, Csákány, ásó, lapát,
futószalag.
Futószalag, igen. Újra iparosítjuk Magyarországot. Nem iparosítjuk újra Magyarországot, mert a világ az abba az irányba megy, hogy a GDP-nek a döntő részét nem az ipar, hanem a szolgáltatások
a
adják.
Az irányba megy.
Hogyan?
A NER maga is ebbe az irányba megy. Hát turizmus, vendéglátás.
De nem, de hát csak egy bizonyos szegmensben, és a turizmusban is egy nagyon szűk kör az, amelyik ennek haszonélvezője, de az innovatív, tudásalapú társadalmat reprezentáló szolgáltatói ágazatokban, hát ott nem nagyon történik semmi. Az, hogy a világ IT fejlesztő cégei az európai központjukat nem Magyarországra hozzák, hanem mondjuk Lengyelországba, miközben a magyarországi informatikus képzés az egyébként kiváló minőségű, vagy legalábbis az volt, minden adottságunk meg lett volna ahhoz, hogy mi egy erős eleme legyünk ennek a rendszernek. Ehelyett hozunk akkumulátorgyárakat, aminek ugye az a szépsége, hogy semmivel nem rendelkezünk, ami az akkumulátorgyártáshoz szükséges.
Akarattal.
De tényleg, hát akarattal, de igen. Azon kívül semmink nincsen. És ennek az lesz a hatása, hogy lesz gazdasági növekedés, amikor ezek a gyárak beindulnak, a kimutatott névleges GDP-ben ez ott meg fog jelenni,
igen.
Miközben minden import és ehhez a termék előállításhoz szükséges, és nagyon kevés az, ezt mindig azt szoktam mondani, hogy le kéne szokni már erről a GDP fetisizmusról, ami egyébként leginkább az Orbán fejében van. És egy másik tételt, másik mutatószámot kellene inkább a fókuszba helyezni, ez a GNI, ez a Gross National Income, a bruttó nemzeti jövedelem, tehát a külföldi ágtól megtisztított, az, ami valóban itt marad és itt keletkező jövedelem, mert annak van hatása.
Ez nagyon rosszul hangzana, ha ezt megnézni.
Ez nagyon rosszul hangzana, igen. Az akkumulátorgyárak esetében különösen.
Hogy külföldi munkaerővel elhűtünk külföldi anyagból külföldre valamit,
importált energiával.
A vizet adjuk hozzá.
Hát a vizet adjuk hozzá, igen. Körülbelül az, igen. A hozzáadott érték eleme az egész autógyártási termelési láncban a lítium termeléstől a futószalagról legördülő 600-as Mercedesig a legkisebb hozzáadott értéke az akkumulátorgyártásnak van.
Ugye, és valóban ezt most visszautalva az IT szektorra, Orbán alkatilag azt gondolom, hogy ilyen gyanakvásra figyeli az ilyen IT dolgokat.
Igen.
Hogy abban, hogy lenne haszon.
Hát hogy lenne abban haszon? Ülnek ott a számítógép előtt, és nem csinálnak semmit.
Jaj.
Mert bereztik az ülepüket. Hát az nem rendes munka.
Ami még önmagában nem is lenne baj, mert hogyha a környezete az úgy működik, hogy odaengedett volna néhány embert, aki okosabb nála, mert ha úgy építi fel, ugye nekem a kedvenc példám ez erre, hogy én 1988 végén, 89-ben nagyon közel voltam a Fideszhez, konkrétan ugye mi a Magyar Narancssal se voltunk annyira távol, és akkor tényleg az volt, hogy ez egy csodálatos áldott állapot, amikor Dajs Tamás volt a vezetőség legbutább tagja, most meg az egyik legokosabb. Tehát, és ez nem az történt, hogy ő okosabb lett közben, hanem olyan mélyen süllyedt a színvonal, hogy egyszerűen hófötte csúcsként emelkedik ki belőle, és az rossz taktika, amikor valaki nem ért valamihez, és akkor megpróbál még butább embereket maga köré gyűjteni.
Azt mondani, hogy egyetemi hallgatóként sem a tudás volt a Dajcs Tamás legfő erénye.
De mondom, most egy világító torony, könyörgöm, hát odállítjuk Németh Szilárd mellé, azért mindenki látja a különbséget, de az IT szektorban egyikük sem igazodik el, bár ő mondjuk a digitális átállás, ugye emlékszünk rá, akkor ott fölmerült.
Volt a kormány biztos, hogy nem
tudom. Hogyne, azért mondom, hogy fölmerült a lehetősége, beengedő kapuk vén a szkenner, tehát a digitalizáció bizonyos foka működik, de hogy ez egy valami olyan dolog, hogy ezt végleg elengedtük, mert hogy közben meg azt gondolja az ember, hogy itt ugye igazából nem kell gyárat építeni, nem kell hatalmas gödröket ásni, nem egy Paks 2, az IT szektor igazából nagyon elhatározás kérdése, hogy engedjük, és nem is kell a tized pénzeket oda beletenni ebbe.
Van itt egy diszkrét összefüggés azért, amit jó ha észben tartunk. Szóval ez az IT dolog, ez egy kellemetlen ügy. Egy IT-s céget nem lehet kézzel irányítani. nem lehet megszorongatni.
For IG.
Már nem így.
Hogyha mondom,
az értem. A nagy kereskedelmi láncokat, a Magyarországon termelő külföldi cégeket, azokat lehet szivatni ezzel, azzal, amazzal, ilyen különadó, amolyan különadó, és mindenféle egyéb kellemetlen intézkedésekkel. Kérem szépen, egy szoftverfejlesztő cég, az, ha a prezit elkezdenék buzgerálni kormányzati oldalról, akkor körülbelül annyi tudna történni, hogy a gyerekek elmennek Bécsbe, ott bejegyeztetnek egy céget, és onnantól kezdve ez egy osztrák vállalat. És mindenki ül itt Pesten, vagy az országban, akárhol a számítógépe előtt is csinálja. Szóval rajtuk nincs fogás ebben az értelemben, míg az összes a fizikailag kötött gazdasági térben működő külföldi befektetők esetében van.
Igen, én is néha keresem a mestertervet, és kiderül, hogy egy egyszerű szerzőmozgó emberről van szó, aki amit lát, azt úgy be akarja húzni magához. Ez azért ijesztő, mert hogy nagyrészt sikerül, és hogy nagyrészt az ország működését is ez határozza meg. Ugye, akikre büszkék vagyunk, ugye ez egész döbbenetes, hogy a német autógyárak, a kínai, a koreai akkumulátorgyárak, és a Magyarországra elüldözött Nobel-díjasok.
Igen,
tehát azért ez egy elég jó csokor.
Igen.
Nem lesz olyan sok új Nobel-díjasunk, de visszatérve, amit mondtam, hogy a munkaerőpiac struktúrája, vagy a munkaerő egész bázis struktúrája, meg az oktatási problémák úgy tűnik, mintha ez hátrafelé is rontanának a helyzeten. Tehát ott sem az van, hogy legalább ott is egy kicsit rosszabb lesz a helyzet. Hogy hogy a közép és hosszú távon még rosszabb legyen.
Ugye ami az innovatív és igazán versenyképes gazdasági szektorok fejlesztését illeti, hát annak a legeleje az maga az oktatás. Még ha nagyon szűken vesszük, akkor is azt kell mondani, hogy a szakképzési rendszer átalakítása hát nem sok jót tett a kormány azért, hogy igazán magasan kvalifikált emberek kerüljenek ki onnan. Ugye ma nem azt kell megtanulni, hogy a satúba hogyan kell befogni a nem tudom én mi a búbánatot, és ott a stresszerővel csiszolgatni, hanem azt kell megtanulni, hogy a számítógép vezérelt Esztergom padon hogy lehet dolgozni. Ehhez az kell, hogy a szakmunkások jelentős része is nyelvet tanuljon, informatikai ismeretekkel rendelkezzen, nem kell neki programozónak lenni, de készségszinten kell képesnek lennie arra, hogy informatikai eszközöket használjon, szakmunkás körben.
De még az is jó, hogyha tud olvasni. Tehát azért mondom, hogy a rossz irányba
az
ment a dolog.
Az általános képességekről
mert
nem is beszélve.
Így van. Legyen kevesebb irodalomúra, mert ez mind ellene hat annak, amire
ehhez
beszélünk.
Képest folyamatosan takarítják le, vagy pusztítják le ezeket az általános ismereteket, és nem kell művészettörténet oktatás, jó helyette a honvédelem, és akkor majd lehet sorban állni, és jobbra-balra átot csinálni a tornateremben. Nem feltétlenül kell itten képzőészeti vagy kulturális ismereteket egyáltalán magukra szedni. Szóval az egész oktatási rendszer átalakítása az abba az irányba ment, hogy ne váljék képessé a kilépő új generáció arra, hogy a munkaerőpiacon igazán megfelelni tudjon.
Aktívan részt igen. vegyen, esetleg tudjon váltani, igen. hogy meg tudjon
de ezeket
tanulni.
A képesség, ugye ahhoz, hogy alkalmazkodó képessége legyen, ez az szükséges, hogy rendelkezik bizonyos szintű általános műveltséggel, vagy általános ismerettel.
Nagyon rég mondtam már, hogy egyébként Bodnár Zoltánnal beszélgetünk, FNB egykori alelnökével, jogásszal és közgazdásszal, és még másfél percig ezt fogjuk tenni, mert ez az óra, hát a csermely léptű idő, ahogy ezt mondani szoktam volt. Szóval elpörögött, úgyhogy itt már ebbe igazából nem tudunk, pedig jól lenne ezért az ösvényt szélesre taposni az oktatás területén, mert hogy épp ez a gondom azzal, hogy mivel hogy hátramenő, visszamenőleges hatása van, ezért ez közép is hosszú távon egy még rosszabb helyzetet fog eredményezni, javulni nem fog ez a dolog.
Nem, tehát ez az, amit föl kell ismerni, és ezért tulajdonképpen minden, a demokratikus ellenzék minden ereje az oktatást az egy kulcskérdésnek tekinti, mert ezen múlik Magyarország jövője.
Meg a közvetlen elnökválasztása. Bocsánat, irónia volt. Igen.
De nem jó. Kellene ezt a... Nem, megvolt annak a maga oka.
Meg.
és haszna is éppenséggel, hogy bizonyos ügyet, éppen ezt az erkölcsi konfliktust életben lehessen tartani. Helyes lenne amúgy, hogyha mondjuk a média sokat foglalkozna azzal, hogy az ellenzéki pártok milyen szakpolitikai programokat dolgoztak ki, és arról folyna a diskurzus.
Hogyne,
ahelyett, hogy a köztük lévő személyeskedő és mindenféle egyéb vitákat exponálnánk itt. A haszna lenne annak, hogy lássák, vagy hallják az emberek, legalább azok, akikhez ez a média eljut, hogy van kormányzó képes alternatíva Magyarországon.
Bodnár Zoltán, jogász, közgazdász, én pedig hát még mindig Parakovács. Mire vagyok? Hát ez meg nem volt más, mint a reggeli gyors.